Sziasztok! Ez itt a Birodalom negyedik adása, a Partizán és a 24.hu közös külpolitikai elemző műsora. Ebben Kerner Zsolttal, Papp Szilárddal, illetve Feledi Botonddal, magammal dolgozunk együtt azon, hogy minél többet meg tudjunk nektek mutatni a világpolitikából, és abból, hogy az elmúlt héten, most éppen Európában milyen folyamatok zajlottak, mit látunk a világban a legfontosabb fejleményeknek, a populizmus és a különböző mainstream pártok küzdelmében. Hanyatlanak a régi centrista erők, milyen módon tudnak alkalmazkodni ehhez a politikai kihíváshoz, amit a szélsőséges erők felemelkedése jelent, és mindjárt meg is nézünk néhány országot. Mielőtt ebbe belevágnánk, viszont emlékeztetlek titeket, hogy a birodalom@24.hu e-mail címen várjuk a kérdéseiteket, hiszen a Birodalom Podcast testvéreként a 24.hu extra felületen csúcs előfizetéssel eléritek a Birodalom után című külön podcastot, amiben kifejezetten és csak a ti kérdéseitekre válaszolunk, tehát bíztatunk titeket, hogy nyugodtan küldjétek a kérdéseket, rá mindig sor fog kerülni a Birodalom után című adásban. Egyben kérünk titeket arra is, hogy támogassátok a Partizánt, adótok 1%-át fel tudjátok még mindig ajánlani, május 20-ig megtehetitek, úgyhogy kérlek, hogyha nem szeretnétek, hogy veszni, hagyjátok ezt az 1%-ot, akkor tegyétek meg a felajánlásotokat a Partizán részére, minden információt megtaláltok az információs csíkban. A jobboldali felemelkedő establishment és a régi mainstream erők közötti küzdelemben egy nagyon izgalmas mintázat kezd kialakulni. Vannak olyan országok, ahol úgy tűnik, mintha megijedtek volna Donald Trumptól, és egyfajta mainstream visszarendeződést látnánk. Ez az ausztrál választás példája, ahol Anthony Albanese 1943 óta nem látott sikerrel a munkáspártot visszahozta, vagyis megtartotta a hatalomban szemben a konzervatív miniszterelnök jelöltel, aki még a saját körzetét is elvesztette. Hasonló folyamatot láttunk Kanadában, ugye itt azért nem kell magyarázni, hogy a gyakorlatilag tagállamot akar faragni akaró Donald Trump-al szemben a liberálisok Trudeau után hogy tudták visszahozni magukat, és nagyon sikeresen bár kisebbségi kormányt fognak alakítani, de mégiscsak egy nagyon komoly választási eredménnyel a liberálisok Mark Carneyval megtartották a kormányzati helyüket, tehát van két angol száz ország, aki ilyen eredményeket tudott hozni. Ezzel szemben a briteknél elég keveset tárgyalt önkormányzati választás volt május legelején, és ennek az eredménye viszont egészen felforgató lett, hiszen a Nigel Farage-féle Reform UK párt a helyeknek 41%-át 677 helyet szerzett. A 677-et tudjuk hozzávenni ahhoz a 319-hez, amit a konzervatívok szereztek, az előző kormánypárt, Boris Johnsonéktól kezdve, és a munkáspárt pedig 99-et, tehát jól látni, hogy a két mainstream pártot tulajdonképpen majdnem duplán megverte a Nigel Farage-féle Reform UK párt, és aztán a kisebb pártok is szereztek helyeket, tehát itt pedig éppen egy fragmentációt látunk, és azt, hogy bizony egy egészen más alternatívában gondolkoznak, tulajdonképpen egy francia forgatókönyv mentén inkább a mainstream pártok leváltásának az első lépése, vagy ennek a lehetősége legalábbis látszik ebben. Azon kevésbé lepődtünk meg, hogy a Szikla Szilárd Szingapurban 14-ére is megnyerte a kormánypárt a választását. Ugye nem azon izgultunk, hogy nyerne-e, de azt azért még nem gondoltuk volna, hogy további helyeket szereznek, tehát egyfajta stabilitási igény még úgy is kilátszik, hogy az eldobott rágógumiért büntetés jár. És végül itt van a román elnök választás, amelynek kapcsán rengeteg témánk van, Simion, a tihanyi összedi beszéd, az összedi beszéd tihany nélkül, és mindazok, amik ugye itt az elmúlt egy hétben fellángoltak Magyarországon zajló feltételezett titkosszolgálati beavatkozásokkal bezárólag. Úgyhogy a román választáson ugye a tény alapján annyit a felvezetőben számot letennék, hogy ugye 60%-nyi protestszavazat született az első fordulóban, hiszen ebből 40-41% a szélsőséges Auros ECR EP frakciótag, és mennyi rövidítés került ebbe a szép mondatba. Tehát az Auros jelölt szerzett 41%-ot, és 20-at pedig ugye a matematikus bukaresti polgármester független jelöltünk, úgyhogy a mainstream pártok itt is bizony-bizony leszerepeltek. Tehát 2-2 tulajdonképp az állás, és az a kérdés, Zsolt Szilárd most hozzánk itt az első kanyarban, tehát a műsornak ebben a felében foglalkozunk, picit Európával, picit a közép-európai részekkel is, hogy vajon mennyire trendszerű ez a folyamat, folyamat, és mi alapján lehet azt megmondani, hogy mely országokban inkább zajlik a mainstream pártok teljes leváltása, és haladunk e felé, és mi alapján dől el egyszer csak a választók többségében, hogy hoppá, mégis visszarendeződést akarnak. Tehát ennek a populizmusnak, ha egyáltalán még érdemes így nevezni, és nem félrevezető ez, akkor mi lehet a következő 2-3 olyan változója, ami meghatározza majd a választást, és nem utolsó sorban a most hétvégén, május következő vasárnapján a román elnökválasztás második végső fordulóját.
Én azt egyébként sose tudom eldönteni, hogy mi éppen a... Tehát, hogy éppen mikor fenyegetőbb a populizmus, mert ezért 2015 óta abban élünk, hogy folyamatosan egy ilyen populista hullámot vizionálunk. És ebből a szempontból ugye az Egyesült Államok választási rendszere az sokkal ilyen definitívebb. Tehát ugye ott, hogyha megválasztják a Donald Trumpot, mint populista vezetőt, akkor ő lesz a populista vezető. De hogy ugye az európai választások azok annyira szét vannak szorva, és annyira sokféleképpen rendezik őket, hogy az országok egy részében, most egy kicsit tényleg messzebbről indítok, de hogy minden egyes EP választás előtt ez volt, hogy előre fog törni a populista szélsőbb, és egy kicsit mindig erősödött, de hogy valójában meg nem tört elő, és mindig az volt, hogy annyiféle módon, annyi politikai közegben választanak Európában, meg a világban, hogy egyszerűen egyszerre nagyon nehéz egy ilyen domináns többséget megszerezni a populisták között. És hogyha most csak az Európai Unión belülre nézzük a választásokat, akkor is van itt azért egy pár ilyen korlátozó dolog. Tehát, hogy viszonylag sokat beszélünk arról, hogy Németországban ugye előre törhet a populizmus, de hát hogyha ez a kormány nem úgy jár, mint Olaf Scholz kormánya, akkor nem lesz még 5 évig választás, ahol előre törhet. A Franciaországban szerintem tök nagy kérdés az, hogy végül előre törhet-e, mert nekem úgy tűnik, hogy a franciáknál tökre lenyelte a köztársasági szavazók nagy része azt, hogy a Le Pen-t kb. Eltiltották az indulástól, és én eleve vizionáltam oda egy harcot közt és a Jordan Bardella között. De és Romániában is ugye itt az államelnök pozíciójáról van szó, erről majd fogunk hosszan beszélni, Lengyelországban is az elnöki pozícióról van szó most, Csehország az, ahol egy egészen más típusú populizmus kerülhet hatalomra a közeljövőben, a Babisék visszatérésével, de hogy az se lesz teljesen olyan, tehát hogy mondjuk ők ugye populisták, de nem ukrán ellenesek általában. És a... Ez csak egy ilyen illusztráló példa volt, nem ezt a törésvonalat akarom fölhúzni a populisták között legfontosabb törésvonalnak. És kb. Mindenhol ez van, hogy így folyamatosan van egy ilyen enyhe veszély, amiről majd később nekem van gondolatom arról, de nem akarom ezzel egyből lemonologizálni az egészet, hogy meddig lesz ez a törésvonal részben, de azért érdekes, hogy a világ nagy részében folyamatos ez a fenyegetettség attól, hogy ez a típusú populizmus előre tör, és mint hogyha egyébként valahogy így ennek tágulna is a keretrendszere, hogy mit nevezünk ilyen típusú populizmusnak. Amit ide be akartam hozni, az egy tök érdekes ellenpélda, és ezt valószínűleg a Szilárd ehhez sokkal jobban fog érteni, mint én, de Dél-Amerika, ahol tökre az látszik, hogy nem a populista jobb oldal tör előre, és ami populista, na egyből egy macska kameóval nyitunk a mostani adásban, hogy nem olyan típusú populista az a szélső jobb oldal, amelyik előre tör, vagy jobb oldal, amelyik előre tör, hanem inkább a hagyományos jobb oldalra, vagy hogyha populista, akkor a libertariánusokra üt. Tehát például ugyanúgy volt, hogy Argentinában is mondta, hogy most egy önkormányzati választáson a Milei-nek a libertariánus szövetsége az meglepően jól szerepelt. És egyébként is ahhoz képest, hogy az Economist, ami egyébként ennek a piacpárti újságírásnak az egyik ilyen alapköve, rémizgetett azzal, hogy mi lesz, hogyha Javier Milei hatalomra kerül, ahhoz képest meglepően sikeres Javier Milei kormányzása Argentinában, szimplán a gazdasági mérőszámok és egyébként a népszerűsége alapján is. De ugye csomó latin-amerikai meg dél-amerikai államban van most ilyen klasszikus jobboldali előretörés. Erre nyilván van egy magyarázat is, amivel előrevetítjük kicsit a későbbieket, amire szokták azt mondani, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor balos vezetőket választanak Dél-Amerikában, amikor rosszul mennek a dolgok, akkor jobbosokat.
Akkor, ha jól értem, Zsolt, röviden ez azt jelenti, hogy tehát sokkal színesebbnek látod ezt a térfelet, nem érdemes a populista jelzővel dobálózni feltétlenül, mert 10 év alatt kezdjük kiüresíteni ennek a tartalmát, ha csak nem valami strikt politikatudományi értelemben kezdjük használni, és nyilván a politikai szereplők maguk is használják arra, hogy a másikat lepopulistázzák, bármit is jelentsen az.
Én nagyon röviden azt gondolom erről egyébként, hogy egyrészt színesebb, másrészt viszont pont a populista elnevezéshez kapcsolódik, tehát hogy valójában nem a populista kontra-establishment válság van, hanem egy narratív válság van, ahol nem, tehát hogy egy elszakadt az az oldal, amelyik most visszaszorulóban van attól, hogy a történetét el kelljen mesélnie az embereknek a világ nagy részében úgy, hogy ez egy hihető, vonzó és jó történet lehessen, és a populisták pedig már a nevükre utalva is csak olyan történeteket mesélnek, amik vonzóak és népszerűek.
Uh-huh. Jó. Szilárd, te ezen a vonalon mennél tovább az elemzésével, vagy belefussunk a román ügybe, vagy még itt szerintem van az elágazás abba az irányba is, hogy az identitás és bizalmi válság hogyan festi meg ezt az egész történetet. Hát itt van egy mély...
Hát igen, én szerintem egy kicsit, mert szóval ezzel egyetértek, hogy a különböző nemzeti vagy állami kontextusokban más-más kattanásaik vannak a különböző pártoknak, és máshogy néznek ki a politikai rendszerek, a pártrendszerek is. De azt gondolom, hogy azért egy olyan dolog van, másként indulok, szóval az elmúlt 10 évben az ilyen szélsőjobbos felfutásnak a baloldalon volt egy olyan értelmezése, hogy hát itt valójában az van, hogy ezek az emberek, akik most a szélsőjobbra szavaznak, azok amúgy baloldali szavazók lennének, hogyha a baloldal ne árulta volna el a munkásosztályt. És azt hiszem, hogy nyilván ebben van valamennyi igazság mag, hogy egy olyan baloldallal, amelyik jobban képviseli a hogy mondjam, így az átlagember, vagy a dolgozók érdekeit, akkor valószínűleg más lenne a helyzet, de azt hiszem, hogy ez mostanra ez a közhely elkezdi fedni azt a tényt, hogy itt nem csak a baloldal, a hagyományos baloldali pártok, de a hagyományos jobboldali pártok is veszítik el valójában a talajt a lábuk alól, csúszik ki. És nyilván itt is eltérőek a különböző, most csak Európán belül maradva első körben, eltérőek itt is a mintázatok, mert azért a CDU 30%-át ahhoz hasonlítani, hogy a, nem tudom, a Forza Itália, vagy a régi gólizmus, vagy a francia bal közép hol tartanak, hány százalékon, vagy mondjuk a torik hogyan, milyen gyorsan omlottak össze Boris Johnson óta. Szóval, hogy vannak eltérések, de hogy azért az is van, hogy itt valójában a jobb középpártok alól is kicsúszott a talaj, és az ő hagyományos választói rétegeik, a nem tudom én, a kispolgárság, a nem tudom, kis- és középvállalkozások, a nagy tőke egy jelentős része is valójában elfordul ezektől a pártoktól, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy nem tudom, a baloldal már nem képviseli igazán a munkásokat, hanem itt arról is van szó, hogy a jobboldal nem képviseli igazán a kispolgárságot, meg a kis- és középvállalkozókat, tehát, hogy itt van egy általános ilyen, egy ilyen bizalmi, képviseleti válság, tehát hogy nekem évek óta ugye ez a mondásom, hogy itt a politikai képviseletnek van egy válsága, a jobb középpártok a saját szavazóiknak túl balosak lettek, a bal középpártok a saját szavazóiknak túl jobbosak lettek, valahogy így ebbe az ilyen globalizált neoliberalizmus korában így összefolytak valahol középen, és mindenki azt érzi, hogy ezek már nem képviselik őket. És hogy konkrétan milyen formában jelenik meg ez a bizalmi válság, az megint teljesen más, tehát Magyarországon ugye ez az egész ilyen ösztöndi beszéd plusz 2008-as válsággal jött be, Romániában meg most igazából így a Covid plusz az azóta való ilyen gazdasági és politikai válságba, tehát hogy ha azt vesszük, kicsit analóg jelenségek, de nem tudom én, 15 uh-huh. évvel később történnek Romániában, vagy hogy van ennek egy ilyen elcsúszottsága, de hogy összességében az nagy folyamat szerintem ez európai szinten, és én innen elemzem ezeket a dolgokat valahogy. Ne,
az nincs benne egyébként, szerinted, hogy egyszerűen átalakul maga a munkás, meg a munka is. Tehát, hogy ezekben a képviseleti válságokban azért ez egy... Nyilván időnként elszakadnak ezek a politikai pártok attól a racionális tudattól, hogy mennyire érzik a szavazóbázisukat, és én pont ezt látom egyébként a centrista pártoknál, de hogy nem az van, hogy egyszerűen az a típusú ilyen dolgozó középosztály is teljesen átalakult, meg átalakult maga a munka is. Tehát, hogy a politikai keretrendszerünk az valójában sok esetben még mindig a 20. század elejére van kalibrálva, a baloldallal és a munkás képviselettel, és ez szerintem most egyébként még ilyen radikálisabb ugrás lesz ebben nyilván az AI-jal, de még azt is gondolom egyébként, hogy a tőkével kapcsolatban is ugyanerre van kalibrálva az egész. Tehát, hogy van itt egy ilyen elcsatolás.
Hát ez biztos, hogy vannak társadalmi átalakulások, amik ezt magyarázzák, hogy miért történik, meg ez is, hogy szóval keresleti és kínálati oldalon is van átalakulás, tehát én most inkább az előzőben inkább a kínálati oldalra mondtam, hogy itt valami baj van a politikai elitekkel, de hogy nyilván keresleti oldalon is vannak radikális társadalmi átalakulások, amik így az elmúlt 10-15 évben történtek, és így kétségtelen az is, hogy nem tudom én, a dolgozói rétegek azok így mennyire a fogyasztás által kerültek meghatározásra, és hogy a fogyasztás mennyivel fontosabb szerepet játszik, mint a munkaviszonyok sok tekintetben. És a termelési viszonyok is persze átalakultak, szóval hogy szerintem ez van ez a része, de az azért egy kérdés, hogy a politikai rendszer vagy a régi pártok miért nem tudják lekövetni, és hogy valójában mik azok a, és szerintem ez egy jó kérdés így a beszélgetésünkben is, hogy mik azok a feltételek, amiket teljesíteni kellene ahhoz, hogy átalakuljanak, mert szerintem összességben az van, hogy olyan nagy társadalmi, politikai, gazdasági válságjelenségekre nincs megfelelő válaszuk a régi eliteknek, az újaknak, az új jobb oldalnak még nem kellett bizonyítania igazából sehol. Most Trumpnál kezdődik el ez a bizonyítás.
Meloni még tényleg csak előfutára, de hogyha a kettőtöknek most ezt egy gondolatot egy picit össze akarnám fésülni, akkor való az a kérdés, hogy mennyire probléma megoldó szinten pöcögtetjük ezt az egész képviseleti probléma, kínálati-keresleti probléma ügyet. Tehát, hogy mennyiben arról van szó, hogy okék vagyunk azzal, hogy demokratikus úton választunk embereket, jókat, rosszakat, nem azt, akit szeretnénk más, de mégiscsak a rendszeren belül, és mennyire ugye teljesen forradalmi az elképzelés. És ugye nekem a populizmus definícióm az a antipluralista és antielitista. Tehát ebben ugye mindig benne van az, hogy nem akar igazából több pártrendszert, tehát a hétvégi habeas corpusos megszólalás a Fehérház garázsa előtt, tehát az, hogy az egyik legfontosabb amerikai alkotmányos alapjogi dolgot is felteszik arra a térképre, ahonnan le lehet ezt majd talán csippenteni, vagy ahogy Magyarországon most a legnagyobb ellenzéki párt titkosszolgálati vádba kerül, és ugye itt az adásunknak a kedd éjszakáján pedig kijött a szuverenitásvédelmi törvény. Tehát ha ezeket nézem, ezek azok az antipluralista intézkedések, amik viszont a teljes rendszer átalakítására dolgoznak rá a jobboldali elképzelésekből. Tehát, hogy milyen arányúak a most jelenlévő politikai erők között ezek, és vajon tényleg a populáció Európában, most akár a román esetben is, azért úgy tűnik, hogy nyitott arra, hogy valami teljesen más keretrendszerbe kerüljön a politikai élet.
Bocsánat, csak muszáj egy picit vitázni, és akkor szerintem az megnyit egy kérdést, hogy ugye mondod, igen, abszolút adott az, hogy mind Amerikában felhozhatjuk ezeket az antipluralista lépéseket, mind Magyarországon ebbe élünk 15 éve, de meg azért a Melóniéknál is egy csomó, tehát a sajtó tekintetében, meg minden tekintetében azért kísérleteznek ilyen dolgokkal. De ugye erre a jobboldaliak azt mondhatják, hogy hát de hogy ugyanilyen antipluralista lépés a Marine Le Pen kirekesztése, vagy a Georgescu kizárása a román választásokból. És akkor itt szerintem az a kérdés, hogy szerintem azt ilyen értéksemlegesen kijelenthetjük, hogy erre a fajta harcias, antipluralista, radikális jobboldaliságra, minthogyha válaszként körvonalazódna minimum Európában egyfajta ilyen militáns jogállamisági, vagy militáns liberalizmus, azt hiszem Tusk valahogy így is hívta, hogy nem tudom, harcias demokrácia, vagy valami ilyesmit mondott most a 23-as kormányváltás után. Tehát, hogy van egyfajta ilyen kísérlet, hogy akkor legyünk mi is egy kevésbé, szóval, hogy ezekkel szemben, ezekkel a szélsőjobbosokkal szemben mi is ne tartsuk be annyira a jogállamiságot, vagy mi is legyünk harciasabbak, és hogy nem tudom, hogy vajon ez egy megoldási javaslat-e, vagy inkább csak egy ilyen utolsó kétségbe esett kapaszkodás
és
dolog.
És erre kíváncsiak,
hogy mit gondoltok.
Én sose hagynám ki ebből a lengyel néplelket, ami mindent komolyan gondol, amiről szó van, és mindent a végsőkig komolyan gondol. Én nekem itt továbbra is az a bajom, amit a Botond az elején így szintetizáltad azt, hogy miről beszéltünk, de hogy valójában az én problémám az nem is annyira a képviseleti, tehát hogy nem az a kérdés az én fejemben, hogy a létező problémákat, a szavazók létező problémáit képes-e megoldani az a politikai elit, amelyik hagyományosan hatalmon volt, a pluralistákkal szembe. Az teljesen egyértelmű, hogy antipluralistákkal szemben. Nekem az én fejemben nem kérdés, hogy azok, akik egyébként populista vezetőkre szavaznak, azok a részben az antipluralizmusra szavaznak, tehát ők kompetenciát akarnak. Azt akarják, hogy legyen egy erős vezető, aki megoldja. Ez két irányba mehet el, ugye a Meronit már említettétek, de részben ott van még a Milei is, akik a kompetensebbek közé tartoznak ezek közül, meg ott van Trump, aki nem azt bizonyította egyébként, hogy korlátlan felhatalmazással bármit el lehet érni, vagy akár a 15 év alatt Magyarországot lesüllyesztő Orbán Viktor is egyébként, csak sokkal jobb a PR-je külföldre abból, hogy mennyire volt sikeres ez a kísérlet. Az én fejemben inkább az a kérdés, hogy nem a létező problémákra tudnak-e megoldást találni, hanem a probléma azonosítás és a problémákkal kapcsolatos narratívák generálására tudnak-e új megoldást. Tehát, hogy amiben ugye nagyon ügyes volt ez a populista szélső jobb, az, hogy részben azonosította azokat a problémákat, amik az átalakult szavazótábor jelentős részét érdeklik. Migráció, tehát hogy a biztonság, a más típusú emberek, a megélhetés és a korrupció. Szerintem ezeket nagyjából. És ezeket utána átalakította és a saját igényei szerint formálta, hogy azokra a saját válaszait tudja adni. És ide be fogom hozni nyilván a bőség agendát, tehát így én erre utalok alapvetően. Szerintem egyetlen egy olyan kísérlet van most éppen a világban, ami megpróbál egy hasonló típusú probléma azonosításra és arra válasz generálásra, és az pedig ez az abundance, a bőség agenda, aminek az a lényege, hogy nagyon sokáig azt kontrollálta a politikát, hogy az erőforrásaink végesek. De hogy nem kellene, hogy az erőforrásaink végesek legyenek, és ezek sok esetben közpolitikai vagy gazdasági döntések következményei. Hogy nincs elég energia, hogy nincs elég ház, hogy nincs elég étel, hogy nincs elég munka akár, tehát hogy ezeken lehet javítani. És jellemzően jó, tehát hogy ők nyilván azt állítják, hogy ez egy ilyen kompetens közpolitikai vezetés kell ahhoz, hogy ezeken javítani lehessen, és olyan vezetők kellenek, akik értenek ahhoz, amit csinálnak, ami egy kevésbé népszerű állítás szerintem, de maga a helyzet azonosítás az egy teljesen újszerű dolog, mert ez valóban zavarja az embereket, és akkor itt nincs az a visszacsatolás, meg ilyen elcsatoltság, ami látható egy csomó centrista pártnál, akik tehát, hogy egyszerűen, amikor a zöld megújulásról beszélsz, ami egy tök fontos dolog, de hogy a problémák Maszló piramisában valószínűleg sokkal följebb van, mint a mindennapi megélhetés vagy a lakhatás, akkor szerintem egy csomó ember így elcsatolódik attól, hogy nincsen valóságérzékelése ezeknek az embereknek, egy csomó szóval tényleg nem úgy élnek, ahogy egyébként a választópolgáraik élnek. Nem azokban a közegekben mozognak, és mondjuk lehet sok mindent mondani George Simeonra, de hogy valószínűleg sokkal közelebb van az átlag szavazójához, mint bármelyik centrista nyugat, mint mondjuk Friedrich Merz, aki ugye magárepülőgéppel megy a BlackRockból a Bundestagba, szóval...
Na igen, de hogy szerintem ezért nagyon érdekes, hogy nem csak arról van szó, hogy azonosítják ezek az új jobboldali, vagy radikális jobboldali emberek, vagy politikusok az emberek problémáit, vagy megneveznek olyan dolgokat, amiket a régi elitek nem, ami igaz, szerintem is ez a sikerüknek az alapja, hogy valójában ez az a képviseleti űr, amit betöltenek, hogy olyan dolgokat, amik a régi közép, jobb-közép, bal-közép párharcában nem tudtak törésvonalerő, képző erők témával, politikai témává nem tudtak válni, azokat politikai témává tudják tenni, és ilyen értelemben valahol, és ezt már mondtam, hogy valahol van, a nagyon mélyén van valahol egy ilyen demokratikus elem is ebbe az egész populizmus dologba, hogy kihangosítanak olyan dolgokat, amiket a politikai rendszer elfolyt, vagy lefolyt, és nem enged képviselni, de az is van, hogy ebben van egy ilyen stilisztikai elem is, tehát hogy azért nagyon sok kísérlet történik arra, hogy a régi elitek is megpróbálják akkor ezeket a problémákat megbeszélni, és akkor az Abundance-től kezdve a nem tudom én, az ilyen Wagner-ista bevándorlás ellenes baloldaliságig, szóval itt azért vannak ilyen kísérletek erre, hogy ezeket a problémákat így megnevezzék, de hogy valamiért az emberek nem hiszik el nekik. Tehát most megint egy vicces tweetet fogok idézni, valaki most a brit választások kapcsán írta, hogy ha Keir Starmer lemegy Doverbe és nyakon kezdi ütni az összes érkező menekültet a doveri kikötőben, akkor sem fogják az emberek a reformtól visszamenni a Labour-höz. Tehát hogy nem csak az van, hogy persze most a Labour is elkezd, vagy már elkezdte, mert a választást is így nyerte meg, hogy sokkal, nem tudom, radikálisabb a menekült, vagy a bevándorlással kapcsolatban ezt csinálják valójában a Mercék is ugye most, vagy ezt is
érjük meg. Tehát a Manfred Weber, aki a plakátokon szerepel, a harsány migráns ellenes.
De hogy de nem pont hiszem, ezt akarom hogy mondani, el fogják hogy hinni nekik.
Mert ezek nem az ő problémáik. Tehát én igazából pont erre akartam utalni, hogy ugye van ez az igazodás, ahol a centrum megpróbál közelebb menni a szavazók problémáihoz. De nem a szavazók problémáihoz mennek közelebb, hanem azokhoz az ügyekhez, amiket a most feltörekvő pártok képviselnek. Tehát nem azonosítják a problémákat, és nem generálnak új problémákat, amikre ők tudnak megoldást hozni, hanem átveszik azt a probléma és megoldás készletet, amit a populista szélső jobb megteremt. És ezért nem lesz igazából soha sikeres az, amikor megpróbálunk, ugye Barack Obama az elnöksége 8 év alatt átlagosan majdnem annyi illegális bevándorló deportált, mint Donald Trump most. Tehát ott napi 1000 fölött volt az átlag, most a csúcson volt napi 3000. És eléggé ingadozó. Tehát egy csomó olyan nap van, amikor az el se éri. A demokraták nem mindig voltak gyengék a határvédelemben, és mégis 8 évnyi Obama elnökség után rajtuk maradt ez az ügy. De itt nem az van, hogy akkor erre az a megoldás, hogy Trumpabbak leszünk a Trumpnál, meg Orbánabbak az Orbánnál, hanem hogy megpróbálunk, és ez pont a Starmer-es izére is, hogy megpróbálunk olyan problémákról beszélni, amikről elhiszik az emberek, hogy minket érdekelnek. És hogy nem csak a migráció meg a megélhetés van, újabb macska cameo, hanem egy csomó másik ügy, és erre például én ezért hoztam fel az Abundance-t, és nyilván az van, hogy a Sarah Wagenknek valószínűleg jobban elhiszik, hogy ő ezt a típusú ilyen, nem tudom, multikulturalizmust az kevésbé támogatja, mint a többi baloldali párt. De hát elegen nem hitték el neki, de mondjuk határeset volt azért.
Na, de hogy ugye ezekben mi mind ilyen picit azt érzem, hogy optimisták és naivak vagyunk. Tehát, hogy persze jönnek jobboldali erők, akik kihangosítanak dolgokat, gondolkodnak a megreformálásának a lehetőségén, hogy a képviselet majd átalakuljon, de közben azt látjuk, hogy a valódi félelem a militáns demokraták részéről az, hogy a rendszer lebontásán dolgoznak. Tehát, hogy kvázi mégiscsak van egy ilyen 30-as évek flashback félelem vonal ebben az egész történetben, hogy őszintén antipluralisták. Tehát, hogy ezek azok a néptribunusok, akik vissza akarnak menni, és fel akarják gyújtani a római szenátust. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők majd egy picit itt akkor más törvényeket akarnak elfogadni, hanem magukat akarják bebetonozni annak az ürügyén, ami egyébként most kibeszéltük, hogy zajlik. Tehát a valódi veszély az nem ebbe az irányba van. Tehát most beszélgethetünk a demokrácia válságáról, és kiváló adatokat hoztam volna arra, hogy a bizalom hogy alakul meg az amerikai középosztály 80-as évek óta, hogyan veszített 62%-ról 43%-ra a teljes amerikai vagyonból részesedést, és miért pont 2009-ben fordult ez meg, és a felső osztály akkor hogy vette át a vezetést, de ezeket ismerjük, tehát szerintem ezeket a hallgatók is, hogyha csemegéznek, akkor megtalálják. Mennyire jogos az, hogy inkább a félelemről beszéljünk, arról, hogy erről a hatalom átvételi, vagy a rendszer teljes átalakításáról, tehát hogy a 89-2-ről kellene beszélni inkább, vagy egyébként ez csak a védekező reflexe a militáns demokratáknak és narratíva?
Én pont, tehát én erre tök röviden, hogy szerintem pont ezért van alapvetően ez az ilyen félelemmel teljes hangulat, mert most nem az történik, hogy az ötletek, a politikai ötletek piacán van egy verseny, és mindig az nyer, akinek éppen népszerűbbek az ötletei. Tehát, hogy itt ebből a szempontból kicsit fölösleges is a probléma azonosításról, meg megoldásról beszélnünk, mert ugye nem ebben van a verseny, mert az azt jelenteni, hogy oké, most a jobb oldalnak vannak jobb megoldásai a problémákra, de majd 5 év múlva lehet, hogy nekünk lesznek jobb megoldásai, hanem az van, hogy az a félelem a centrum felől, hogy nincs visszatérés. Tehát ez nem egy váltógazdaság, hanem hogy ha most elengedjük, akkor innen nincs visszaút. És szerintem ez egészen más politikai környezetet meg polarizáltságot hoz a világban.
Így van, és valahol ugye az egész simia kérdés is ez, hogy azért, mert valamilyen transznacionális patrióta ECR szövetséget látunk-e kibontakozni, és mindjárt megkérdezhetjük, hogy ez működhet-e, de azért arra semmilyen garancia nincs, hogy az AUR szurkolók egyébként a vezérüktől teljesen függetlenül nem érzik-e majd jobban nyerekben magukat, és nem csak a úzvölgyi temetőben, hanem bárhol máshol is nekiállnak harsány anti-magyar és magyar ellenes akcióknak, és letépik a zászlókat majd a legtöbb főtéren is, ha csak az. Tehát, hogy itt van a szellem kieresztése a palackból probléma is, amiben láthatóan ezek az önvédelmi reflexek, vagy a társadalmi felelősségi reflexek ezeknél a szélsőséges erőknél bizony nem működnek.
Igen, a dilemmát azt abszolút értem, meg egyet is értek a megfogalmazásával, én csak azt nem, arról nem vagyok meggyőződve, hogy azok az eszközök, ahogyan most próbálja a régi jobb-közép-bal-közép pártok, de igazából csak a jobb-közép maradt még valamennyire, azok próbálják meg valahogy normalizálni, vagy stabilizálni a helyzetet, azok az eszközök nem ugyanúgy a további erodálásához vezetnek ki a demokráciának. Tehát, hogy az is, hogyha így egy adott ponton átbillen, egy adott társadalmi, nem tudom, százalékon átbillen a fennálló rendszer legitimitásának a megkérdőjelezése, akkor ott szerintem ilyen nem tudom, trükközéssel, vagy ezek a jogi dolgokkal, meg tűzfal dolgokkal valójában nem gyengíted vagy nem stabilizálod a helyzetet, hanem csak gyorsítod az aláásását az egész ilyen pluralista berendezkedésnek, és hogy szerintem ilyen szempontból valahogy egy ilyen sokkal proaktívabb, pozitívabb ellen projekttel lehet szerintem felvenni a versenyt. Tehát, hogy valami, ami ugyanannyira szakít a régiekkel, és ennyiben szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy ez a román felállás ilyen szempontból tényleg érdekes, hogy itt gyakorlatilag mindkettő az elitet kritizáló, azzal valamilyen módon szakítást hirdető jelölt jutott be a második fordulóban, és ez már önmagában szerintem újszerű így ahhoz képest. Ilyen helyzet még azért Európában nagyon nem állt elő. De hogy kérdés, hogy például a Nikus Ordánnak sok szempontból szerintem nincs meg az a fajta ilyen erőteljes víziója, hanem azzal együtt, hogy a régi elitet kritizálja, azzal együtt meg a régi rendszert próbálja valamilyen módon át, vagy fenntartani ilyen jogállami, demokratikussági szempontokból, és hogy ilyen szempontból ez érdekes, hogy egy hiteles, új arc, de valahogy a fennálló liberális, demokratikus berendezkedés védelmében hatékonyabb-e Szimionnal szemben, mint egy régi arc.
Ha visszatérhetek egy kicsit, ugye beszéltünk egy csomót erről a Le Pen, meg a Georgescu ügyről, de hogy szerintem ez egyrészt nem ugyanaz. Tehát, hogy azért nekem a Georgescu ügyből szilárderőt, te sokkal többet tudsz, az sokkal inkább egy ilyen politikailag motivált és sokkal homályosabb ügynek Persze. tűnik. Ez a mag, ez benne van a Le Pen ügyében is, ott azért egyértelműen az van, hogy vannak létező törvények, amiket nem tartottak be Le Penék, visszajöttek vele. Az már más kérdés, hogy egyébként, hogyha ezt mindenhol ennyire szigorúan vennék, akkor nyilván a európai parlamenti pártoknak a felét le lehetne csukatni kb. Vagy el lehetne tiltani a választástól, mert hogy ez nagyon sok helyen előfordul. És egyébként
hát és Le Pen ezt is kérte egyébként, maga volt az egyik, aki leghangosabban harcolt azért, hogy a korrupt politikusokat tiltsák el a...
Igen. Hát konkrétan ezt a törvényjavaslatot is megszavazta, hogy ideiglenesen is, ugye ideiglenes végzéssel el lehessen tiltani ítélet előtt, tehát ebben ő pozitívan.
Szóval szerintem is abszolút egy más helyzet a francia, de, mint a izé.
És akkor ide még bejön a Trump, mert hogy szerintem az meg megint egy, és akkor látszik, hogy oké, hogy én is azt állítom, hogy alapvetően egy ennél sokkal népszerűbb és jobb üzenet kell. Kell egy vízió, kell egy narratíva, ahol elmeséled azt, hogy mit gondolsz a világról. De alapvetően mégis vannak olyan állításai ezeknek a centrista pártoknak, amik arról szólnak, hogy van egy világ, ami szabályokra, törvényekre, együttműködésre épül. És hogy mi nem akarjuk, hogy ezt a világot az antipluralisták, a populisták lebontsák. Viszont, hogyha nem akarjuk, hogy lebontsák, akkor ennek a világnak a törvényeit azt valamilyen módon be kell tartatnunk. És minden ilyen ügyben, ami Trump-al kapcsolatban is előjött, a Le Pennel kapcsolatban is előjött, a Georgescu ügy szerintem nem ilyen, de hogy elő fog jönni még egy csomó mással kapcsolatban is, ott az egy ilyen tök nagy kérdés, hogy akkor oké, van egy jelölt, aki tök népszerű, de nem tartotta be a törvényeket. Ez teljesen egyértelmű, hogy Donald Trump egy bűnöző. Hát, és ráadásul az elítélése, meg a többi ügyének a felfüggesztése óta az látszik, hogy az Egyesült Államokban ilyen soha nem látott méretű korrupció van. Tehát csak az, amit ő kriptokkal, meg stablecoinokkal benyel a ilyen...
Katari repülőgépekkel.
Azt még, tehát szerintem a katari repülőgép az árban semmi ahhoz képest, amit a Trump stablecoinnal keresett az elmúlt időszakban. Itt
sőt,
azért vannak olyan
pegykák, valamelyikben 2 milliárdot beletettek szintén közel-keletiek, csak úgy.
És több ilyenje is van, a családja kontrollálja, hogy voltak ilyen számítások, hogy csak a stablecoinjukból kereshetett $1 milliárd eddig. Ugye a Trumpról az se volt biztos, hogy valaha milliárdos volt-e az elnökség előtt, ő ugye ezt állította magáról, de hogy ezt teljesen nem lehetett igazából bizonyítani, mert a vagyoni helyzete teljesen átláthatatlan volt. Ehhez képest egy 400 milliós katari repülőgép, az persze látványosabb, de hogy itt vannak ezek az emberek, akik egy csomószor bűnözők. És hogy a törvények szerint el kellene őket ítélni. De hogyha elítéled őket, akkor ez visszaüt a szavazásban. És mit kezdesz ezzel, miközben most az a hitet, hogy pont ezt a rendszert akarod fenntartani?
Csak csapjuk ide ugye az AfD ügyet is, hogy az AfD-ről kimondta a német bíróság, hogy alkotmányra veszélyes szélsőséges szervezet, és ugye ott már vittek is el szintén ugye, különböző embereket kémgyanúval ezzel-azzal a párt történetében többször is, több kanyarban legutoljára ugye az EP választások előtt.
És több országnak is kémkedtek, igen.
Így van, igen, ugye Kína és Oroszország is érintett lehetett a vádak szerint. Tehát Európának azt hiszem ez még egy plusz problémája, bár nyilván Amerika sem mentes a külföldi befolyástól, és jelentős sebességgel építik le a védekezési képességeiket a hírek szerint. Most ugye a CIA-nál van éppen leépítés újra, de láttuk, hogy más helyeken is, kiberműveletek szintjén Oroszország kérdés, hogy még célkeresztben van egyáltalán. De ugye Európában nyilván ezt harmadik országok még jobban ki is akarják használni. És most Zsolt Szilárd, ha ti ülnétek Moszkvába vagy Pekingbe, akkor azért, ha el kell dönteni, hogy melyik párba fektettek. Hát nem. Bár most a hétvégén lehetett volna ugye közösködni. Moszkvai krumplit tenni tejfölen.
Fiú, hát, itt szerintem a nézőpontjuk is tök más ezzel kapcsolatban, és itt még a némethez szerintem az tök fontos, hogy ugye úgy kezelik a populisták a demokráciát, mint hogyha a demokráciákkal kapcsolatos minden ilyen elemi szabály az alapvetően a demokrácia korlátozása lenne, miközben eleve vannak ilyen elemi szabályok, tehát hogy Amerikában például nem indulhat el csak bárki a választáson. Magyarországon sem indulhat-e bárki a választáson, de ugye a demokrácia azért demokrácia, mert van egy közös alap. És itt azért ez az, amit nem feltétlenül értetnek szerintem mindenki németekkel kapcsolatban, ami szerintem is egy ilyen kutyaütő kezelése ennek a problémának, de hogy azért azon érdemes elgondolkodni, hogy mit kezd azzal egy demokrácia, hogyha a demokratikus versenyben induló egyik párt az nem fogadja el a demokratikus rendszer alapjait, amik lehetővé teszik ezt a versenyt. És ez szerintem egy valódi politikai dilemma, mint hogy ez egy csúnya rossz németek le akarják csukatni a nácikat.
Igen, de hogy pontosan. A szabályok akkor érvényes, vagy hogy a szabályok azok nem ilyen Istentől adottak már egy pár évszázada, hanem hogy ezek így valamilyen közös konszenzus alapján létező szabályok. Tehát a jog az valójában a politikának az egyik, nem tudom, ilyen dialektusa, az egyik nyelvjárása gyakorlatilag, a politika beszél különböző módokon, és az egyik az, ahogy beszél, az a jog. És azok a dolgok csak addig érvényesek, amíg van egy alapvető ilyen, amíg a társadalom széles tömege elfogadja, vagy, hogy mondjam, az elitek képesek konszenzust generálni, mert ugye a, nem tudom, a balos, tehát a Chomsky féle kritika az, hogy konszenzus az generálódik, ugye az nem úgy magától létrejön. A liberálisok szerint az így létrejön, ugye mindannyian valahogy társadalmi szerződést kötünk abban, hogy hogyan szeretnénk együtt élni. A balos kritika az inkább azt mondja, hogy ez itt egy ilyen sokkal elnyomóbb, hierarchikusabb viszony. A jobbosok nem tudom, mit mondanak, azt mondják, hogy ezek ilyen természettől jövő dolgok, hogy rend van, és elfogadjuk ezeket a szabályokat. De hogy akárhogy nézzük, valahogy ezeket a szabályokat el kell fogadni, és amíg hogyha nincs meg erről a konszenzus, vagy hogyha azt állítjuk szembe ezzel, amit most a Mercék produkáltak, hogy még ezt az egész kancellárválasztást is ilyen botrányosan tudták lezavarni, ha ez áll szembe vele, hogyha erre akarjuk azt mondani, hogy de hát így működik a demokrácia, hogy így itt mindenki mindenkit hátba szúr, szóval, hogyha ez az alternatíva, akkor én értem, hogy miért van 30-40%-nyi ember, aki azt mondja, hogy...
Meg ugye... A német kérdés az szerintem azért is fontos, mert abban azt hiszem, amikor az adás előtt beszéltünk, hogy miről beszéljünk, abban mind a hárman egyet értettünk, hogy nagyjából ezeknek a centrista pártok túlélésének a populistákkal szemben a német kormány teljesítménye lesz a kérdése. Tehát hogyha ez a Merz kormány meg tud valósítani valami olyasmit, mint ami a Draghi jelentés követelményrendszere volt egy versenyképesebb Európával, akkor van bármi esély arra, hogy ezek a hagyományos centrista kormányok működőképesek lehessenek, vagy tudjanak valódi válaszokat adni. Mert egyébként szerintem, ami a Draghi jelentésben van, ott sokkal valódi problémák vannak lefektetve, mint amiről általában az európai elit beszél a versenyképességgel kapcsolatban. Itt még annyit hozzátennék, hogy azért itt nem csak ez lesz a kérdés, hanem az is, hogy mondjuk egy jó gazdasági teljesítmény mellé el tudják-e mondani a választóknak azt, hogy mi volt a probléma, mit csináltunk vele, mi lesz ebből, mit akarunk tőled. Tehát egy ilyen sokkal direktebb kommunikációt, mert ez egyébként ugye Biden kormánynak se sikerült.
És két dolog van szerintem még itt. Az egyik az időtáv kérdése, hogy az a helyzet, hogy per pillanat a demokratikus ilyen 4 éves ciklusokon belül nagyon nehéz érdemi változást hozni az emberek életébe, érdemi javulást, tehát hogy sok tekintetben az van, hogy el kell, az embereknek az állampolgároknak el kell hinniük, hogy ha van valami, hogy valami közösért dolgozunk, valami közös jóért dolgozunk, és hogy az lehet, hogy nem biztos, hogy 4 éves távon belül fog meglátszani, hanem lehet, hogy 10 éves távon. Tehát az, ami a német gazdaság átalakítására szükség lenne, a sokkal több infrastruktúrális befektetéstől kezdve sok minden egyébig, ugye, amit egyszer csináltam egy pár hónapja egy interjút egy német ilyen politikai közgazdásszal, és ő nagyon jól elmagyarázza, hogy szerintem milyen átalakításokra lenne szükség, de hogy az nem 4 év, hanem az 10-15 éves távlat. És a politika így működik mindig, hogy az ilyen nagy változásokhoz egy többségi társadalmi koalíció kell, és valami egy olyan hit, vagy egy olyan, nem tudom, egy ilyen karizma kvázi, vagy valami egy olyan projekt, ami képes elhitetni az emberekkel, hogy lehet, hogy most össze kell szorítani a fogunkat, lehet, hogy most pár évig még rosszabb lesz, de hogy utána jó lesz, és ugye a neoliberalizmus is ebbe volt jó, hogy volt egy meséje, az volt a meséje, hogy lehet, hogy most leépítjük a, nem tudom én, a jóléti szolgáltatásokat, de az azt jelenti, hogy a tőke erősebb lesz, és az majd le fog csorogni, és ezt ugye elhittük, nem tudom én, hosszú évtizedeken keresztül. Kiderült, hogy nem, de hogy valami... Én nem, mindegy, szóval most érted, mint társadalom elhittük, és a társadalom tagjának
érzem
magamat.
Elhittük.
Ez az egyik dolog, ez az időtáv kérdése, hogy ezt nem látom, hogy ez a projekt, ami nem egy ilyen technokrata nyelvezetben, hanem valami, ami lelkesítően tud mondani, és ebben az abundance tényleg tud lenni egy ilyen dolog, de azt érzem, hogy az is ilyen túl technokrata ahhoz képest. A másik dolog meg a tértáv ebbe az egész kérdésben, hogy és szerintem itt bukik meg az egész ilyen jobboldali populizmus, hogy azt állítják, hogy valójában ezek a problémák nemzetállami szinten megoldhatók. És ebbe azt hiszem nincs vita közöttünk, még hogyha nagyon más ideológiai irányból is jövünk, abban nincs vita közöttünk, hogy senki nem hiszi el azt, hogy a Németország problémái, és akkor ne is beszéljünk a Magyarország problémáiról, vagy a Románia problémáiról, az ebben az ilyen hiperglobalizált, éppen a hiperglobalizáció decoupling fázisában, nem tudom én, ebbe a helyzetben társadalmi és gazdasági problémák megoldhatók nemzetállami szinten. Na és akkor az a kérdés, hogy ezt viszont hogy meséled el? Mert az idő mellett ezt a teret is valahogy bele kell rakni ebbe az egészbe.
Meg hogy elhiszed-e, hogy ennél egyébként a nemzetállamok fölötti szinten képes bárki bármilyen megoldáshoz, és szerintem ezzel kapcsolatban egy ilyen gigantikus apátia van az egész EU-n belül, ugye, és iszonyú kétszínűek vagyunk abban, amikor a Trumpék vámjairól beszélünk, miközben a Draghi jelentésben benne van, hogy vannak olyan EU-s országok, amik között a szabályozási korlátozások miatt 45%-osnak vámnak megfelelő ilyen kereskedelmi korlátozások vannak az EU-n belül, ahol elvileg ugye szabad piac van, és az áruk szabad mozgás, meg a szolgáltatásoké. És hogy elhiszed-e, hogy erre egyébként bárkinek ezen a kontinensen van megoldása, ami egy gyors megoldás, egy ilyen drámán túl?
Igen.
Hűha, szerintem jól elkezdtük a körbejárását ennek a témának, nyilván ezt nem fogjuk egy adásban befejezni. Amennyire én érzem, egy picit ilyen finom értelmiségi stílusban ütögetjük azt a kérdést, hogy a demokráciát lehet-e nem demokratikus eszközökkel védeni. Ugye Raymond Aron kedvenc francia konzervatív filozófusomnak volt az egyik kérdés a szemináriumán, tehát hogy mennyire szabad ezt. Ugye erre a magyar miniszterelnök is utalt valamikor még korábban, nem tudom melyik beszédében, talán az évértékelő környékén vagy korábban, hogy lehet, hogy épp az alkotmánybírósági román ítélet kapcsán, hogy eljutottunk-e oda, hogy lehet alkalmazni, vagy nem lehet alkalmazni ilyen eszközöket, és a militáns, demokratikus erőknek is ez lesz a kérdés, azzal együtt, hogy a legitimációs mítoszt azt meg lehet teremteni. És hát ugye ez az, amiben is jelenleg nem látunk kiutat. Vagy, tehát ezt nem látjuk a beérkező, befutó legitimációs mítoszt a mainstream oldalon.
Szerintem azt is hozzuk ide, hogy azt is pedzegetjük szerintem, vagy én mindenképp pedzegetem, hogy a demokráciának van-e a demokráciának része egyfajta antipluralizmus is bizonyos esetekben, és ha a Raymond Aront hoztad ide, akkor én idehozom a Tocqueville-t, aki ugye a demokrácia Amerikában pont ezt pedzegeti, hogy ezt úgy olvassuk, mint valami ilyen nagyon az amerikai demokráciát csodáló dolog, de hogy azért benne van az is, hogy az a fajta civil társadalom, és itt most nem az NGO-kat írja le a civil társadalom alatt, hanem az egyházakat, a különböző ilyen alulról építkező közösségeket, amik szerinte az amerikai demokrácia gerincét adják, azokban viszont van egy ilyen fajta antipluralista, norma betartató, aki kilóg a sorból, azt valahogy lenéző, kirekesztő, megvető, elnyomó eleme is, és hogy valójában azt is, hogy lehet helyén kezelni valahol. Hogy mi az, ami...
Hűha, Szilárd, ez egy nagyon jó felvetés, de ezt most ne nyissuk meg, mert hogyha még itt az egyéb társadalmi intézmények, meg a társadalmi szervezetek részvétele a politikában, valószínűleg ez megér majd egy kicsit disztilláltabb adást a következőkben, hogy ezt hogy látjuk, meg a kampányfinanszírozás, az szintén ide tartozhat. Viszont most nézzük meg a adás hagyományainak megfelelően.
Még azelőtt... Bocs, csak annyit azért kíváncsi lennék, hogy ti hogy olvassátok ezt a tihanyi beszédet, mert szerintem ezt ígérjük a nézőknek a beharaggozóba is, hogy erről egy kicsit beszéljünk, és hogy én tök kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogy értelmezitek, mert az én vitaindítom az, hogy ez ebbe a hullámba illeszkedik, hogy itt Magyarország, vagy hogy a Orbán Viktornak az egy ilyen régi projektje, hogy ahogy 2007-8-10 környékétől leépíti a magyar régi liberális eliteket, gyakorlatilag elitváltást hajt végre, és ez tetőződött be ugye most a Gyurcsányi visszavonulással gyakorlatilag. Ezt európai szinten is szeretné megcsinálni, és hogy ez nem megy olyan könnyen, de hogy valójában ez a logika az, ami miatt beáll a Simeon mellé így koketálni, és ez az, amin feláldozza gyakorlatilag egy másik elemét a Fidesz és a magyar külpolitika gerincének, az, hogy a határon túli magyar kisebbségeket védeni kell az ilyen típusú politikusoktól.
Egyébként szerintem ez egy tök összetett és jó kérdés, mert ugye a 15 évnyi Orbán kormány alatt azt láthattuk, hogy az alapvetően a legtöbb olyan szomszédunkkal, akikkel hagyományosan nagyon konfliktusos a viszonyunk az ott élő magyar kisebbségek miatt, most sokkal jobb a viszony. Tehát sokkal jobb, talán soha nem volt ennyire jó Szerbia és Magyarország viszonya. Románia
hát
volt
inkább ebben, azt nem mondjuk, hogy a magyar miniszterelnök viszonya az ottani uralkodó
párttal. Én ebben nem vagyok teljesen biztos, de igen, pont erre akarok.
Hát szlovák esetben is ez látszik pedig.
A szlovák eset azt szerintem egyértelmű, hogy ott ugye a két ország vezetése tök jóban van, de hogy igazából a Vajdaságban is kérdés nekem, hogy ez igen, ugyanezt akarom nagyjából feltenni, hogy el tud ez érni olyat, hogy összefogunk a magyar ellenesekkel Szlovákiában, Romániában és Szerbiában, akkor attól jobb lesz-e egyébként az ott élő magyaroknak. És lehet egyébként, hogy jobb lesz, mert nem hisztiznek azon a rengeteg támogatáson, amit egyébként az ott élő magyarok kapnak, vagy van valami kiegyezés, hogy oké, de akkor abból kapnak az ott élő szerbek, románok és szlovákok is. De én nem ezt látom, hogy azért elég sok ilyen etnikai villongás van ezzel kapcsolatban. És ugye én inkább azt érzem, hogy Romániára egyébként nincs ötlet. Tehát, hogy szerintem ott annyira, és ez egy óriási politikai hiba volt az Orbántól. És szerintem látszik, hogy mekkora politikai hiba volt a reakciókból. Ugye a Gulyás már ma is még egyet visszakozott, hogy az RMDS elképzeléseit fogják támogatni Romániában, mert ők tudják. Szerintem főleg ezt egyébként a tihanyi apátságból elmondani, az egy nagyon jelképes dolog volt, és nem tartom azt se véletlennek, hogy utána jobban rá kellett ülni a Tiszavélt ukrán titkosszolgálatai kapcsolataira. Az egyébként szerintem egyértelműen kiderült, hogy amikor nem ez van, tehát amikor rosszban van a két ország vezetése, mint Ukrajnában, akkor az viszont kifejezetten rossz az ott élő magyaroknak. Tehát az, amit mi csinálunk, az a kárpátaljai magyaroknak pusztító. És nem is tudom, tehát ennek a háborúnak a végére lesznek-e egyáltalán még kárpátaljai magyarok? Egy jó részük már eleve elköltözött onnan, ugye? Én beszélgettem háttérmés emberekkel, akik azt mondják, hogy üresek ezek a falvak teljesen, meg települések. A magyarok szinte mind eljöttek, vagy meghaltak.
És hogy, hát hogy kevesebb, mint 100 000, kevesebb, mint 100 000, az most már talán elhangzott a külügyminiszter helyettesünk részéről is, mint adat.
Bocs, csak egy gyors dolog, hogy...
sokkal inkább a... igen.
Na, mond.
Csak annyi, hogy a Tihanyi nekem sokkal inkább a múlt heti összedi beszéd volt, mint a Szalai Bobrovnicki féle megszólalás, egy perces felvétel. De a Tihany az én szememben nem hiba volt, hanem tehát talán Szilárddal osztom azt, hogy ez egy hosszú folyamatnak a következő állomása. Tehát ahogy a Vucic féle kapcsolat is kialakult, és a két vezető közötti kémia működik, a Ficóval is ez működik, holott teljesen más pártból van, és mégis egyet tudnak érteni ebben a pragmatista, transzakcionalista hatalom kiterjesztő sztoriban, és azért nem azt látjuk, hogy a kisebbségi magyaroknak több pénze, vagy akár a korábbi pénzei meg lennének a szlovák állam részéről. És az, hogy az iskolai támogatást át lehet utalni, ettől azért nem maradnak meg a magyarok, ezt viszont látjuk. Tehát a felvidéki asszimiláció köszönjük szépen robog. Az erdélyi ilyen szinten tényleg a legkockázatosabb játszma, és azt gondolom, hogy a hazai szavazó táborának a Fideszen belül most tűnt föl, hogy hoppá, a nemzetpolitika az el lett egy picit temetve. Sőt, tulajdonképpen el lett hantolva, és Németh Zsolt nyugdíjba vonul, mert nem indul a jövő évi választáson, ha jól olvasom a híreket. Tehát szerintem ez az itthoni szavazó tábornak szól a visszakozás, viszont teljesen egyértelmű, hogy örömmel szétszednék az AUR és a lengyel PiS, tehát Jog és Igazságosság, Kaczynszki féle erőkkel a Meloni féle ECR-t, ami ugye a patriótáktól még egyel konszolidáltabb, a néppárttal most már diskurálni képes erő. Tehát ha valami, akkor erre viszont tökéletesen alkalmas lehet Orbánnak a nemzetközi játszmáira a Simion féle kiállás, az pedig egy teljesen szelektív és hát tulajdonképpen szijjártóizmusnak számító dolog, hogy hát jóba kell lenni, mert hát hogy is lehetnénk máshogy. Hát Smerzel miért nem kell jóba lenni? Miért kellett a Weidelt elhívni, vagy az Ursula miért nem kell jóba lenni? Vagy Zelenszkij. Tehát, hogy igen, szóval ez egy értelmezhetetlen kijelentés, és nyilván nincs mögötte logika, csak masszív habosítás. Tehát itt kemény politikai érdek van, és a Fidesz szavazók azért, akik a Trianon emléknapon meg nagyon sok minden máson is kaptak bőven ebből a nemzetpolitikai tartalomból. Most egyszer csak szembesülnek vele, hogy hoppá, hát itt azért sok helyen ez elveszett. És nem beszéltünk az ausztriai magyarokról, akiket szintén a magyar kormány azért nagyon-nagyon nem védett meg. Pedig a Na jó kis partizános műsorunkban ezt kitárgyaltuk.
Az egy nagyon jó példa, mert hogy ha még el is fogadjuk, hogy egyébként Ficót és Vucicot lehetett mondjuk pacifikálni a kisebbségi magyarok irányában, vagy valamilyen módon normalizálni ott a helyzetet, hogy további jogsértések ne érjék őket. Mind a kettő, mind a Ficó, mind a Vucic valamilyen módon gyengébbek, mint az Orbán. Szlovákia egy kisebb ország, Magyarországnál a Ficó társadalmi beágyazottsága sokkal ingatagabb, mint a Fideszé tűnt az elmúlt 15 év nagy részében. Szerbia nem egy EU-s ország, sok tekintetben gazdaságilag is vannak ilyen alávetettebb pozíciói Magyarországgal képest, de Ausztria nem egy gyengébb ország, és az FPÖ-t ilyen szempontból nem sikerült mondjuk a magyar vendégmunkások felé kedvesebbé tenni, és Romániáról is azt gondolom, hogy a Simionnak mind a belpolitikai pozíciói, mind a külpolitikai pozíciói sok tekintetben, mint Románia, NATO-n és EU-n belüli súlya nagyobb, mint Magyarországé, tehát hogy ott sokkal kevésbé látom, hogy Orbán mivel tudna nyomást gyakorolni rá, én ott sokkal inkább azt gondolom, hogy ha tényleg nyer Simion, és egyébként az elmúlt két hétben tanúsított bakiai nem nyomják agyon az elnökségét, hanem képes lesz valahogy egy konszolidált elnökséget vinni, akkor ő erősebb lesz, mint Orbán, és nem nehéz lesz rá nyomást gyakorolni. Most már a Schengenizés sincs meg. Még az sincs, hogy Schengennel lehetne zsarolni a román vezetést. Szóval, hát hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy... Igen.
Akár a szélén is, tehát ahogy most összeállt a közepén, ugye a szélső erők között is össze tud állni a lengyel-román tenger. Szilárd, te hoztad föl, hogy ugye Simion mellett most igen, már a pises erők is kiálltak, tehát hogy ezen túl lehetünk elég hamar, úgyhogy ez a Tihany szerintem egy ilyen lehullott a lepel típusú pillanat néhány magyarországi szavazónak. Gondolom ezért is kezdett el sétálni Magyar Péter Erdély felé, tehát hogy ebben lehetne most egy komoly és szép vita, csak nincsen, mert helyett arról kell beszélgetnünk, hogy hogyan foglalkozik a Nemzetbiztonsági Bizottság a legnagyobb ellenzéki párt mindenféle vélt kapcsolataival, holott az, hogy Ukrajna a győzelem napján arról beszél, hogy elfogott magyar kémeket, hát ez nem látom, hogy kapcsolódik a Tiszához, de hát nyilván majd ezt meg fogjuk tudni nem sokára. Tehát, hogy amikor már a hallgatók nézik ezt a műsort, akkor már ezt jobban fogjuk tudni a parlamenti bizottsággyűlésről. Szilárd, mit mondasz? Még feltegyem nektek a kérdést, hogy van-e meglepetés eseményetek? Alacsony láthatóságú, de nagy impaktú esemény.
Igen.
Földbolygón. Jó.
Beszéljünk erről.
Akkor kanyarodjunk erre a mini robotunkra itt az adás utolsó percében. Jó, hogy kinek mi az a nagy láthatóságú, kis láthatóságú, de nagy impaktú esemény, amit be akar dobni a kedves birodalom közönségnek.
Gyorsan elmondom, jó, mert visszautalás ezt az amerikános részekre még, John Fetterment hoznám be, akiről az egyik amerikán oldásban csináltunk egy ilyen rövid portrét, hogy mennyire érdekes karakter, azóta se lett kevésbé érdekes karakter, de most fellegek gyűlnek a feje felett, ami szerintem egy nagyon érdekes vita lesz a Demokrata párton belül is. Ugye most arra szólnak a hírek, hogy a Fetterman elég rossz állapotban van, mentális állapotban, ezt korábban is lehetett róla tudni, hogy kapott egy sztrókot, eleve bevallottan küzdött a depresszióval, most olyan újságcikkek jelentek meg róla, hogy nem nagyon érdekli a szenátusi munka, elveszik az épületben és kóborol, alig vesz részt a szavazásokon, amire egyébként az nincs benne a cikkekben valamiért, hogy van kifogása, hiszen őt nem léphet be a szenátus termébe, hanem az ajtóból kell üzenni, mert ugye ő nem hajlandó öltönyt hordani, az az állítás, hogy az ő méretében iszonyú kényelmetlen ez, amit én el tudok hinni. Jelezheti a teremszolgának, hogy szavaz az ajtóból, és hogy volt egy a tanárok szakszervezetével tartott találkozó, ahol ő kifakadt, és elkezdte ütni az asztalt, és azt kiabálta, hogy miért gyűlöli őt mindenki, hát mit csinált ő valaha. Ami egyébként szerintem egy releváns kérdés, tehát hogy lehet beszélni a mentális állapotáról egyrészt. Folyamatosan ilyen negatív cikkek vannak róla. Ugye a Fettermannek az volt az alapja, hogy a demokraták közül választanak a lehető legátlag amerikai embert. Egy 50 éves férfi, aki csak kosaras rövid nadrágokban hajlandó járni, mentális problémákkal és magánnyal küzd, és időnként hiányzik a munkahelyéről, az a lehető legáltalánosabb amerikai jelenség, főleg a keleti parton. A másik, és akkor, hogyha viszont találunk egy tényleg átlagos amerikait, akkor megijedünk tőle, hogy ilyen egy átlagos amerikai, és nem olyan, mint a ilyen hiperproduktív szenátusi emberek nagy része. Másrészt itt szerintem van egy tök erős harc a szenátusi, ez a staffer class, hogy az emberek, akik szenátoroknak dolgoznak. Tehát az ott dolgozó fiatalok, ők nagyon utálják Fettermant, és azért, mert ők sokkal progresszívebbek általában, mint a demokrata szavazók és a bázis, vagy a Fetterman maga, és ebben az ügyben a konkrét törésvonal az Izraellel kapcsolatban van. Ugye Fetterman kőkeményen Izrael párti az eleje óta, és ő még azt a distinkciót se teszi meg, amit most már a Trump kormány is kezd megtenni, hogy Izrael állama és Izrael kormánya között azért különbséget tesz, ez most már a Trumpéknál is látszik. Fetterman keményen beleállt ebbe, és nagyon durván a Hamas ellen politizált, amit nagyon utálnak ennek a Staffer Classnak a résztvevői, és ezért voltak olyan ügyek, ahol neki még a sajtósa is konkrétan felhívott egy újságírót, és közölte, hogy ő magánemberként elhatárolódik attól, amit az ember mondott, akinek dolgozik sajtósként, amire az újság is leírta, hogy ilyen azért 4 évtized alatt nem fordult még elő vele, amíg újságot írt, és most is valami ilyesmi történik, hogy érted, nyilvánvalóan az saját emberei voltak ott ezen a találkozón, ahol csapkodni kezdte az asztalt, és valószínűleg a saját emberei szivárogtatták ezt ki. Tehát van egy ilyen elképesztő nyomasztás vele kapcsolatban, nehéz lesz viszonylag megtudni azt, hogy ő egyébként valójában milyen mentális állapotban van, valószínűleg elég rossz, és beszélni is egyre rosszabbul beszél. De ez az egész ügy, ez megmutat egy csomó ellentétet, ami az amerikai politikában, meg az amerikai választók között létezik.
Na, hát ez gyönyörű történet. Köszönjük, Szilárd.
Két gyors, én egyrészt szeretnék megemlékezni tegnap elhunyt Uruguay legendás baloldali elnöke, Pepe Mujica, és szóval, hogy egy legendás baloldali politikus volt, aki valami 7 évet ült a katonai diktatúra solitary, vagyis hogy mondják ezt magyarul? Magánzárkába, ahol nem szólhatott senki ez, és havonta egyszer vitték ki egy sétára, és könyveket sem kaphatott, semmit. Na mindegy, szóval, hogy, és hogy közben aztán a diktatúra után az egész ilyen marxista urbán, városi gerilla mozgalmát, azt ilyen rendes politikai pártá tudta átformálni, és szenátor volt, és képviselő, és végig a farmján maradt, és a traktorkájával, és a kis lerobbant Volkswagennyével járt, és soha nem költözött be elnökként az elnöki palotába sem. Mikor a spanyol Juan Carlos spanyol király meglátogatta, akkor végig tegezte, imádom. De mindegy, csak azt akartam mondani, hogy azért ilyen típusú baloldali politikusok, akik ilyen nagyon-nagyon átélhetően és egyszerűen tudnak beszélni nagy globális, strukturális problémákról, és azokat átfordítani lelkesítő politikai projekté, ez szerintem egyre kevesebb van, és hogy erre azért jó lenne, hogyha lennének ilyenek. Ez az egyik dolog. A másik dolog az sokkal profánabb. Ugye szoktam beszélni, itt is már többször hoztam ezt az ilyen nagy tech óriásoknak a feldarabolása és monopóliuma dolgot, és ugye most is zajlik a Google ellen egy ilyen per, hogy fel kéne ezt darabolni, vagy el kéne adja például a Chrome-ot, meg a reklámizéjét, de hogy közben 2024-ben, 10 év után először újra 90% alá ment a Google piaci részesedése a keresőpiacon, és közben az Apple, amelyiknek kizárólagos szerződése van, arról beszél, hogy a Safariába a Google helyett most már valami AI chatbotos keresőt vezetne be. Szóval, hogy csak azt akartam mondani, hogy míg a szabályozók lehet, hogy oda jutnak, hogy a Google monopóliumával kezdjenek valamit, addig a piac láthatatlan keze, és most itt nagyon jobbos leszek, a piac láthatatlan keze közben ezt az egész monopóliumot a chat, az AI-os chat alkalmazásokkal. Igazából szörnyű lett a Google kereső, szerintem is, már évek óta nagyon rossz minőségű, ez ugye a Cory Doctorow féle internet elszaródás elvben nagyon működik, az entityfication of the internet dologba, és ehhez képest hát a ChatGPT-vel kiválóan lehet keresni dolgokat, szóval, hogy...
Erről majd lehet, hogy egyszer részletesen beszélünk, de szerintem itt most a piac látható keze vezetett meg mindannyiunkat ezzel kapcsolatban, ugyanis szerintem ez a beszólás egy trükk volt, hogy azt a látszatot keltsék, mintha ezt a problémát megoldaná a piac, és semmi szükség arra, hogy beavatkozzanak antimonopolista ügyekben. Engedjék, hagyják csak békén, nem megoldja magát, mint ahogy megoldotta már magát korábban, azért, hogy még egy pár évig le lehessen húzni ezt a pár 10 millió dollárt a Google-től. Szóval én itt most kritikusabb vagyok egy fokkal.
Simán benne van, de az mindenképp izé, hogy 24-ben már tényleg 90% alá ment piaci részesedésbe, és lássuk meg, hogy hova tart ez a dolog, és ugye az AI-ba is ugyanezek a monopolisztikus tendenciák azért megvannak.
Igen.
Szóval, hogy
ez a sztori egyébként...
Szóval, hogy a szabályozás az szükséges továbbra is, csak hogy így érdekesek ezek az átalakulások.
Azért volt parádés ez a sztori, mert ugye azt akart elérni az Apple-nek az egyik vezetője, hogy továbbra is fizethesse nekik a nem tudom, pár tízmilliós ingyen pénzt kb. A Google azért, hogy a Google legyen a Safari-ban az alapértelmezett keresőmotor, de annyira benne van mindenkiben ebben ez a félelem az AI, arról, hogy az AI lenyomja Google-t, hogy amikor ezt kimondta a szenátusban, akkor valami 160 millió dollárnyi market cap-et vesztett azonnal a Google, mert hogy vártak erre, hogy mikor történik már egy ilyen, szóval sajnos ez nem jött be ez a számítás szerintem.
Igen. Na hát igen, az AI műsorunkat is egyszer meg kell csináljuk, hogy a politika és az AI hogy néz ki egyébként, igen, akár lehetne ebből is válogatnom most az elmúlt hétről, mert a kínaiak is csináltak új chipet. Trump ki akarja vezetni egyébként azt a chipkorlátozást, amit még a Biden csavart föl, ami tök izgalmas, hogy itt a kínai megegyezéssel kapcsolatban pont ebben a legkritikusabb szektorban ezt hogyan képzelik, tehát ez szerintem önmagában megérne egy misét. De mégiscsak jogász elhajlóként a habeas corpusnak az esetleges felfüggesztését, ugye ezt forradalom idején és invázió idején fel lehet függeszteni, de már kiderült, most legalább 4 szövetségi bíró mondta, hogy egy másik törvény kapcsán is, hogy nincs az Egyesült Államokban semmiféle migráns invázió, tehát ez politikai nyelvezet, nem pedig jogi értelemben történő és használható körülmény. Úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy ez a habeas corpusos kísérletezés, az, hogy az eljárások betartása mennyire lesz még fontos a Trump adminisztrációnak. Ez a földbéka esetének az első begyújtása, tehát hogy most arra föltettük a lábost, és akkor ezt egy év múlva le lehet főzni. Egy picit arra a mintára, hogy a magyar mai napon megszületendő NGO, civil törvény, külföldi támogatást tilalma kérdéskör is. Látjuk, hogy rengeteg bizonytalan pontot tartalmaz, de ha egyszer ugye egy színházi pisztoly kikerül az asztalra, az előbb-utóbb elsül. Tehát ezeknél nekem van egy alapvető félelmem, hogy vajon meddig lesz még ez így békésen. Jó, Zsolt,
bocs,
Filárd.
Csak még ez, hogy ehhez még a izé, hogy nem tudom, láttátok-e, hogy ezt a nagy, legnépszerűbb balos twitchelő streamer csávót, a Hassan Pikert 3 vagy 4 órára őrizetbe vették, amikor ment vissza Amerikába repülőtéren, és ilyen politikai nézeteiről kérdezték ki. Csak ez is ebben a jogállamiság, meg a habeas corpus, meg a szólásszabadság, tehát ezek a tényleg a legalapvetőbb liberális, nem is csak demokratikus, hanem a felvilágosodás óta a legalapvetőbb ilyen alapjogaink tekintetében azért nagyon para dolgok történnek Amerikában.
Egyelőre Amerikában. Hát nézzük meg, hogy ez hogy alakul nálunk. Erre majd szerintem még itt is sort kerítünk, de ebben az adásban szinte minimum 3 további adásötletet rögzítettünk. Úgyhogy köszönöm a Birodalom hallgatóinak, hogy velünk voltak. Zsolt, Szilárd, nektek is az újabb remek és kis dinamikus beszélgetésünket. A hallgatónknak pedig ajánljuk a Birodalom Utánt, azt a 24.hu extrán elérhető csúcs előfizetéssel már hozzáférhető lehetőséget, hogy a csak a ti kérdéseitekre válaszoló külön fél órás adást is meg tudjátok hallgatni. Illetve kérjük, hogy támogassátok a Partizánt, hiszen most van az 1% kampány vége. Ez azt jelenti, hogy még május 20-ig adótok 1%-át fel tudjátok ajánlani a Partizánnak, és hát reméljük, hogy ennek a lehetőségnek nem idén lesz az utolsó kanyarja, és a törvényt nem úgy alkalmazzák majd, ahogy azt esetleg bele lehet olvasni. Hallgassátok persze a Partizán többi podcastját is, hiszen a platformokon ezeket eléritek, több mint 20 kiváló podcast, úgyhogy válogassatok kedvetekre, és ha nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a heti feleti hírlevére is, hiszen ebben minden szerda reggel küldök nektek egy heti összefoglalót és kis keretezést. Úgyhogy mindezekről bővebb információt megtaláltok a leírásba. Köszi, hogy velünk voltatok. Sziasztok!